Egy kicsit meglepő volt szerintem az a hír, amit a jegybank tett közzé, illetve adott át egy lapnak, miszerint a bankok 3000 saját szerződési feltételből 450-et saját maguk is tisztességtelennek ítéltek. Ez az eddigi banki kommunikációval egy kicsit ellentmond. Valóban lehet találni olyan szerződéseket, amelyek tisztességtelenek, vagy ezek a jelenleg elvárt 7 alapelvnek nem felelnek meg?
Véleményem szerint nincs ellentétben a korábbi kommunikáció. A törvénnyel, az elfogadott átszámítási törvénnyel, illetve a most valószínűsítetően elfogadandó elszámolási törvénnyel kapcsolatos legnagyobb problémánk a viszonylagos hatályú jogalkotás, amit az Európai Központi Bank elnökének a levele is megerősített július végén, hogy ő is viszonylagos hatályú jogalkotásnak tartja, amennyiben 2014-ben hoznak olyan szabályokat, amit az elmúlt 10 évre vissza kell vetíteni. Sőt, a törvény igen szigorú olyan szempontból, hogy nem is lehet figyelembe venni a korabeli hatályos jogszabályokat, hanem csak az új törvény alapján mérettetnek meg a szerződésmódosítási feltételek. Szöges ellentétben van mondjuk az angol gyakorlata, amikor szinte őket is foglalkoztatja az egyoldalú szerződésmódosítási feltételek, hogy mikor tisztességesek a bankok, de hogyha hoznak egy szabályozást, azt előre menően kell alkalmazni, és nem visszamenőlegesen. Most itt, amikor arról beszélünk, hogy meg kellett ítélni a bankoknak, mint említett számot, itt a több mint 80%-a a szerződésmódosítási feltételeknek ezek szerint a bankítélet szerint tisztességes volt, hogyha a Magyar Nemzeti Banknak a mai kommunikációját nézzük, és az a bank, aki ezt esetleg máshogy gondolta, ott is azért nagyon figyelme kell venni, hogy nem az volt a kérdés, hogy összességében hogyan ítéle meg, hanem az elfogadott törvény alapján. És ez a viszonylagos hatályú jogalkotás viszont nagyon leszűkítette a bíróságoknak is a jogkörét, hogy csak a 7 feltételt vizsgálhatják.
Tehát magyarul az az állítás továbbra is megvan, hogy aktuálisan akkor megfeleltek a jogszabályoknak a szerződési feltételek, de hogyha a mostani 7 alapelvet nézem, amit a kúria ugye közzétesz, tehát e szerint vannak olyanok, amelyek már nem felelnének meg, de ez visszamenőleges hatályú, és ezért a kommunikáció így nem változott, jól értem?
Igen, és azt mondom, ez a bankszektornak mindig is ez volt az álláspontja, hogy azért, hogyha megnézzük, az a bankszektor talán az egyik leginkább szabályozott iparág. Az atomenergia és a gyógyszeripar, mert talán ezt tudnám mondani, ami a legszabályozottabb. Tehát azt látjuk, hogy igen, megfeleltünk a mindenkor hatályos jogszabályoknak.
Ami még szintén friss, hogy ugye az elszámolási képletet is be kellett küldeni a jegybanknak, azt az elszámolási képletet, ami az árfolyamrés különbözetre vonatkozik, tehát nem az egyoldalú szerződés módosításokra, hiszen az egyik folyamatban lévő ügy. Ez egy kicsit faramúci, hiszen arról van szó, hogy a jegybank már nagyjából meghatározta azt, hogy milyen módon kell elszámolni, de akkor most mindenki csinált egy saját képletet, vagy hogyan néz ez ki?
Igen, változott a jogalkotónak a szándéka a képlettel kapcsolatban. Az eredeti júliusban elfogadott törvény, míg a bankokhoz telepítette a képlet megalkotási feladatot. Ezzel kapcsolatban a bankszövetségnek egyértelmű volt az álláspontja, hogy mi forintba való elszámolást írtunk le, illetve a Magyar Nemzeti Bank alapkamatával számítanánk ki a túlfizetéseket, amit a polgári törvénykönyvből vezetnénk le. Most az új törvény az átszámítási képlet leadására vonatkozó határidőt azt hatályon kívül helyezi. Tehát amikor majd hatályba lép, akkor ez a szeptember 24-i határidő viszonylagosan ez hatályát veszti, és várhatóan a Magyar Nemzeti Bank fog kiadni egy képletet.
Az a képlet két különböző képlet lesz, egyik az árfolyamrésre, vagy egyszerűen egy képlet lesz, ami az árfolyamrésre is, meg az egyoldalú szerződésmódosításokra is vonatkozik?
Egy képlet lesz, egy elég bonyolult képlet, tehát különböző részeket kell kezelnie, késedelmes hiteleket, a gyűjtőszámlás hiteleket, a jelentős összegű kedvezményt adott a bankszektorra futamidő alatt is, ezeknek a figyelembevételét. Tehát egy képlet lesz, viszont az egy elég bonyolult képlet.
Volt, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 esetben, ahol részlegesen igazat adott a bíróság, legalábbis egy bizonyos időszakra, és akkor felmerült bennem az a kérdés, hogy hogy fogják ezt egységesen kezelni.
Ez mindig függ az adott banktól, hogy milyen szerződés kötött, mit tartalmaztak az általános szerződési feltételek, úgyhogy ennek véleményünk szerint mindenképpen egyedinek kell lennie. És amit problémásnak tartunk az eljárásban, pont, hogy olyan szoros határidők vannak, hogy amikor egy nagyobb bank mondjuk egy kis kocsival betolja a több dobozban az általános szerződési feltételeket, akkor mennyire van lehetőség ezeket ténylegesen áttekinteni. Na, körülünk, hogy pár esetben azért előkerültek olyan egyedi tételek, ami még ez a visszamenőleges hatályú jogszabállyal is tisztességes volt, és igen, vannak olyan esetek, amikor a bírósági döntések alapján valamelyik része az tisztességes lesz, és hát nyilván abban reménykedik a bankszektor, hogy minél több ilyen rész lesz.
Mi lesz a másodfokon az indoklásban?
Szerintem megismételjük a korábbi indokokat. Amit mindig hangsúlyozunk, hogy véleményünk szerint az akkori jogszabályokkal kell összevetni az akkori szerződési feltételeket, és még a viszonylagos hatályú jogalkotásban ez a 7 elvet megnézzük, azért a nagyon sok esetben még ezeknek is megfelelnek a feltételek, és ezeknek a megvédését fogják tartalmazni, vélhetően az új keresetek is.
Van erre reális esély?
Szkeptikus vagyok a törvényből kiindulva, és ezért keresek a különböző jogorvoslati lehetőségeket.
Bankszektori szinten, hogyha végigviszi a kormány mind az árfolyamlés, mind az egyoldalú szerződés módosítás tisztességtelenségét, akkor az mekkora összeg mostani számítások szerint?
A Magyar Nemzeti Bank tett mikorában közé egy 700-900 milliárd forintos beslést, véleményünk szerint ez helyes ez a beslés, és inkább a felső összeghez leszünk közelebb.
És ez egyéni szinten mit jelent? Itt is nagy a szórás a véleményekben. Ugye a kormány az egyharmados törlesztő részletcsökkenésről beszél.
Jelentős lesz a szórás a különböző ügyfeleknél, attól függ, hogy mekkora volt az árfolyamrés, az adott pénzügyi intézmény mennyivel módosította kamatot, vagy különböző költségeket, amire összességben azért azt mondom, hogy 2%-pontos kamatemelésről beszéltünk bankszektor szinten. És így azt látjuk, hogy tehát jelentős lesz a szórás és összességben 20%-os törlesztő csökkenés eredményezhet.
A szórás az hogy értendő, hogyha valaki kisebb összeget vett fel, mondjuk egy autóhitelt, vele szemben egy nagyobb lakáshitelnél nagyobb lesz, tehát ugye ez attól függ, hogy mekkora összeget vett fel, vagy valami más?
Az abszolút érték az igen attól függ, hogy mekkora a hitelnek az összege, de adott összegeset, tehát hogyha ugyanazon összeget is veszünk, mondjuk egy 5 millió forintos hitelt, függ attól, hogy az adott bank mekkora árfolyamrést alkalmazott, egy 1%-os árfolyamrés, vagy 4%-os árfolyamrés, hogyha az adott bank 4%-os árfolyamrés használt, akkor magasabb lesz az az összeg, amit visszakap az ügyfél, illetve az egyoldalú szerződés módosításnál is több. Tehát eltérő kamatemelések valósultam. Összességében 2%-pont, de azt is látni kell, hogy azért folyamban van egy polgári peres eljárás, illetve az alkotmánybíróságnál van egy beadvány, tehát ezeknek a lefutása is az jelentősen meg fogja határozni, hogy az adott ügyek esetében mekkora összeget kapnak vissza, amit azért fontosnak tartok megjegyezni, hogy itt többször szóba kerültek mondjuk a forint hiteles ügyfelek is, azért a forint hiteleknél jellemzően az elmúlt években éppen hogy kamatcsökkentés következett be.
Egyébként, ha már felhozta a forint hiteleseket, rosszabbul járnak a forint hitelesek?
Illetve rosszabbul fognak járni, igen.
Sokkal rosszabbul?
Itt az egyedi ügyeket kell megnézni, tehát hogy pontosan mikor vette fel, mekkora forint kamata, mi lett volna az alternatívája. Azt mondom, hogy a nagy átlagba beszélve az érezhetően rosszabbul jártak, akik akkor a forint hitelt választották utólag, és nem a devizahitelt.
Ugye amikor mi beszélgetünk, akkor a parlament előtt van még az elszámolási törvény. Ha az elszámolási törvényt elfogadják, és évvégéig lenne ennek a perek, akkor ez azt jelenti, hogy az árfolyamrés és az egyoldalú szerződés módosítás jóváírása, ha mondjuk lesz ilyen, az egyszerre fog megtörténni?
Igen, az egyszerre fog megtörténni. Az mostani törvényből még kiolvasható, hogy ha az adott bank esetében évvégéig lezárul a polgári peres eljárás, ez a háromfokú eljárás, akkor februárban kapják meg az elszámolást, tehát februárban kapnak egy jelzést, hogy mekkora összeg jár majd vissza. Azt látható, hogy a teljes elszámolásnak az operatív megvalósítása, itt az elmúlt 10 évről beszélünk, informatikailag, számítási kapacitási szempontból se egyszerű történet, tehát vélhetően ott a több kivételág lesz, úgyhogy véleményem szerint ez el tud húzódni.
Az mit jelent, az első negyed év, vagy az első fél évre is elhúzódhat?
Most nem bocsátkoznék találgatásokban, tehát ezt majd az MNB rendeletből lesz majd kiolvasható.
Milyen hatása van ennek az egész ügynek a fizetési fegyelemre?
Sajnos, amit látunk, az, hogy jelenleg romlik a fizetési fegyelem, ami, még hogyha a törvényt is nézzük, akkor azért nem vezethető le a törvényből, hiszen hogyha nem fizetik a törlesztő részleteket, akkor az ügyfélnek extra költsége lesz, tehát azért, mert a potenciálisan visszakaphat egy összeget, akkor se racionális, hogyha nem fizet. Különösen, ahogy mondtam, megnézzük mondjuk a forint hiteleket, amikor éppen, hogy lecsökkent a kamat, tehát reálisan nem lesz visszafizetendő összeg, azon ügyfelek esetében is látjuk a fizetési fegyelem romlását.
Van olyan adatok, amiből látszik az, hogy valóban romlott a fizetési fegyelem? Tehát akár a 90 pluszosok száma az nőtt az utóbbi időszakban?
90 pluszos szerintem majd a negyedik negyedében lesz érezhető. Most azokat nézzük, a korai hátralékossági számokat, hogy kik azok, akik augusztusban, szeptemberben a törlesztő részleteket nem fizették meg, és azokat is külön elemezzük, akik korábban fizették a törlesztő részletüket, még most már nem fizetik, és ebben láttunk sajnos egy növekedést.
Milyen hatása lesz ön szerint a hitelezési piacra ez az egész csomag?
negatív hatással lesz.
Miben fog ez megnyilvánulni?
Hogyha a bankszektor, mi összegekről beszélünk, az látható, hogy most a bankszektornak a saját tőkének az egyharmada az elveszik. Ennek megfelelő a veszteség. Ez egy nagyon nagy összeg. Ahhoz, hogy a hitelezésben a bankszektor be tudja tölteni a szerepét, ahhoz kettő kell, az egyik a likviditás, ami inkább rendelkezésre áll, a másrészt pedig a tőke, hiszen itt a hitelezésnél a bankok a saját tőkéjüket kockáztatják. Ha nem megfelelő a tőkehelyzetük, akkor visszafogják a hitelezést. Most a vélhetően az eddigi nyilatkozatok alapján a külföldi hitelintézetek tőkehelyzetet rendezik. Az óriási különbség van a között, hogy éppen a tőke megfelelést eléri majd a tőkehelyzet, hogy van szabad tőke az újabb hitelezésre.
Ha végre vége lesz ennek az egész devizahiteles rendezésnek, akkor fellélegeznek a bankok?
Nem mondanám ezt a fellélegzést két okból sem. Az egyik az, hogy amit ma várhatóan elfogad a parlament, az az elszámolási törvény. Emellett már azért a politikai kommunikációban többször megjelenik a forintosítás, tehát ez még egy újabb tényező lehet. A másik pedig, azt látni kell, hogy a magyar bankszektor jelentős extra közterhet visel, ami az Európában az egyik, vagy talán a legmagasabb bankadó, ez éves szinten 300 milliárd forintos extra közterhet jelent. Tehát ez a hosszú távú jövedelmezőséget is jelentősen negatívan tudja befolyásolni.
A forintosítással kapcsolatban nem jelentek meg konkrét árfolyamok. Mik a várakozások?
Kurjában az állásfoglalat, hogy az árfolyam kockázatot a kedvezőbb kamat hatására az ügyfelek viselték. Két lehetősége volt annak az ügyfeleknek, vagy alacsonyabb kamattal felveszi a devizahitelt, vagy magasabb kamattal a forinthitelt. És ebben pedig az árfolyam kockázat gyakorlatilag emiatt viseli az ügyfél. Viszont, hogyha az árfolyam kockázatot az ügyfél viseli, szerintem egy későbbi forintosításnál is kiinduló alap lehet.
Tehát magyarul úgy gondolják, hogy aktuális árfolyamon kellene forintosítani a hiteleket.
Szerintünk ez lenne összhangban a kúria jogegységi határozatával.